Kristus masyarakat kasih rayu. Orang pergi hall besar, tidak ada hall besar kok. Orang di wajar makukon. Isteri mesulol igi. Tuan, feltehetnék azt a kérdést, hogy vajon történhet-e valami az Isten ígéret beteljesedése után. Azután, aminek tanulni voltunk az elmúlt vasárnapokon egy családnak az életében, akik imádkoztak, lemondtak az imádság erejéről, aztán Isten kegyelmeként mégis megkapták azt, amiről már lemondtak, és igazából eljött a beteljesedés az ő életükben. Úgy is mondhatnám, hogy a történet befejeződött a múlt vasárnap, mert egy családnak az adventi öröme beteljesedett, maga Erzsébet, aki időskorban lesz édesanyává, így fogalmazza ezt meg, elvette Isten az én gyalázatomat. Hát íme Isten megtette azt, hogy elvette az, ami gyalázat volt az emberek előtt, életet adott abba a családba, amire hosszú ideig vártak. És igazából testvéreim, ezért is kerek a történet. És ezért is jogos a kérdés, amelyet feltettem, hogy vajon történhet-e valami így a történet után. És mikor olvasok a Szentírást, és benne Lukács evangéliumának az első fejezetét, akkor épp azt látjuk, hogy folytatódik. Nem az a vége a történetnek, hogy eljön a beteljesedés, hanem az a vége, hogy az a családfő, aki megéri az Isten csodáját, az ígérettől a beteljesedésig fölemeli az ő szavát az Istenhez, amikor megnyílik a lehetőség arra, hogy beszéljen, hiszen hallottuk ugye korábban, hogy Isten elnyílította őt, mindaddig a gyermeke meg nem született. És mikor megnyílik ennek a családfőnek a szája, a nyelve, felszakad, akkor egy himnuszt, egy csodálatos himnuszt mond, de így is őrizte meg ezt a középkori egyházi hagyomány, hogy ez a Benedictus. Benedictus Deus Dominus Israel, mondta a Vulgata, áldott az Úr az Izrael Isten. Testvéreim, a történet ott ér véget, amikor egy édesapa annak ellenére, amit látott, és amikor megélte a teljességét, az Isten ígéretének a beteljesedését, akkor fölemeli az ő szívét, és elmondja ezt a csodálatos himnuszt, ezt a csodálatos imádságot. És tudjátok, testvéreim, hogy miért olyan megrázó ez az imádság, ez a himnusz? Mert az egész családi történet és a személyes élet, és mindaz, ami megtörténhetett az elmúlt 9 hónapban ebben a családban, az nem a személyes történetként éri meg csupán, hanem az Isten történetnek a részeként. Látja azt, ami a szem számára láthatatlan. Látja azt az üdvösséget, amelyet Isten elkészített, és amely üdvösség részesévé tette az ő családját, azt a megszületett gyermeket, aki a János nevet kapta. És ez lett az ő létének, életének a valósága. Ez a felismerés. És abban a pillanatban, mint túlálladó öröm, hallottuk ezt is az elmúlt hetek igehirdetéseiben, hogy az Isten öröm nem marad elrejtve a keresztény embernek az életében, hanem túlmúgyon. És megfogalmazza ezt a csodálatos éneket. Ennek a rezzenése az édesapa életében, Zakariásnak az életében, hogy Isten szemünk láttára tett valami csodálatosat, és ebben a csodában tett valami személyeset. Testvéreim, ez az igazi advent. A család életében és a személyes életben. Ugye a te történeted és az én történetem és a mi történetünk, az nem csupán a személyes történetünk, hanem benne van az Isten üdv történeti munkájában, az ő tervében, amellyel szeretne valami olyan ajándékot adni, ebben az adventben is, hogy édesapáknak és édesanyáknak és nagyapáknak és nagyanyáknak az ajkán felbudjonjon újra az örömnek ez a forrása, túl csorduljon az életen, a nyomorúság, a látszott nyomorúság ellenére is. És mindaz az ajándék, amely valósággá lett, ebben a pillanatban, vagy az elmúlt 9 hónapban, vagy az elmúlt 1 esztendőben, a tavalyi adventtől eltelt időben, vagy éppen az utóbbi 7 hétben. Ez ne csak személyes, bezárkózó öröm legyen, hanem legyen egy olyan áldássá, amelyet el tud mondani az ember Istennek. Ez a csodálatos, testvéreim, ismétlem, hogy az 5 történetben ez az édesapa, Zakariás, aki papként szolgál a jeruzsálemi templomban, és akinek az első szó megnyilvánulása az éppen egy ilyen csodára alkalmas. Döbbenetes, hogy hogyan lesz a nagy történetben a személyes 5 történetévé, vagy éppen a nagy történet személyessé. Ezekben a napokban olvasom a Nobel-díjas író Ilias Kaneski önélet írását gyermekkorától a bulgáriai Rucsukból indul, és aztán hát nagy évekkel jut el a irodalmi Nobel-díj, és meséli, hogy abban a szepárd zsidó családban, ahol megszületett évről évre a nagy kori ünnepen, mikor újra mesélték az Egyiptomból való szabadulásnak a történetét, ugye a hagyomány szerint mindig a legkisebb gyermeknek kell feltenni a kérdést. Látni Istená, hogyan történt ez? És erre mindig a legnagyobb a családban, és ez az ő nagyapja volt, felveti a Szentírást és elolvassa az Egyiptomból való szabadulásnak a történetét. És azt írja Ilias Kaneski, hogy az volt a döbbenet, hogy a történetet már így ismerte, hiszen ezt tanították, és ezt szemünként újraolvasták mindig a családban. Hanem amikor ő gyermekként, 3-4 éves gyermekként feltette ezt a kérdést, és az ő nagyapja olvasta ezt a történetet, amely mindenki számára ismert volt, az maradt meg benne, hogy ez a történet személyesen neki szól. Az a jól ismert történet, amely évezredekkel korábban esett meg, az Isten szabadításának nagy-nagy csodája. Ott, abban a családi házban a nagyapa Biblia olvasása, a történet újraolvasása rendjén egyszer csak személyes történetté lesz. Ez a csoda, testvéreim, amiről beszél, amiről üzen nekünk az ige e mai alkalommal. De Zakariás csodálatos himnuszában sokkal évezredekkel megelőzően a Nobel-díjas Kaneski vallomását ebben a himnuszban valami csoda, valami hasonló csoda szólal meg. Részese lesz személyesen ő és egész családja az isteni ígéretnek. Részese lesz, mert meglátogatta és megváltotta az Úr az ő népét, mondja Zakariás. Jelen idejű az isteni jelenlét, mert a történelemben Isten felléptet olyas valakit, akiről beszéltek a próféták, és akinek a eljövetelében a Dávid, az egykori nagy király nagysága jön vissza, van egy gyönyörű kifejezés, felemelte az ő szarvát. Más fordítások így hozzák vissza, hogy közeledni nagy ember számára érthetőbb legyen, fölemelte az ő erejét, mert az ószövetségi bibliai gondolkodásban a szarvat az erőnek a jelképe. Fölemelte Isten az ő erejét egy kis gyermekben. A jelen való a szem számára még láthatatlan, de a szív számára és a hit számára bizonyosságként jelenlévő ígéretben. Igen, Isten enged a történelem kalandjára lépni egy olyas valakit, aki megszabadítja az ő népét, aki által elvégzi azt a csodát, amelyet nem tudott elvégezni a világ egyetlen hatalmas hadvezére sem. Mert az ő célja, életének célja az, hogy az ő váltság munkája révén megszabadítson a mi ellenségeinktől és mindazoknak a kezéből, akik minket gyűlölnek. Ezért jött a küldetését nevében hordozó megváltó. És amikor ő belép az ember életében, még akkor is, amikor nem testi valóságában, hanem az ő szent lelkének erejével belép, immár nem ígéretként, hanem jelenvaló igazságként, győzelmes úrként, megváltó Jézus Krisztusként, a szabadító, a megváltó, akkor válik igazán szabaddá az embernek az élete. Ahogy itt olvassuk, félelem azért, hogy félelem nélkül szolgáljunk szentségben és igazságban, ő előtte a mi életünknek napjaiban. Az igazi szabadság, testvéreim, nem az, hogy megtehet bármit, vagy hogy megtehet az ember bármit. Az igazi szabadság az, hogy szabadságod van a jó cselekvésére. Szabadságod van Isten szerint élni egy ilyen világban, amiben benne vagyunk. És szabadságodban van, hogy az igét idézem, szentségben jár minden nap, akkor, amikor szentségtelen dolgokkal van körülöttünk tele az élet. Ez a szabadság. Szabadság a jóra, az Isten szerint életre, a szentségben való naponkénti járásra. Isten erre a szabadságra, illetve a Krisztus erre a szabadságra hívja az övéit mindig. Mert a legtöbb ember, testvéreim, a megfelelés kényszerének és az elvárásoknak próbál eleget tenni úgy, hogy sokszor rámegy az élete, rámegy az egészsége, rámennek emberi kapcsolatai, és a mai világban látjuk, hogy rámennek bizony olykor családok is. De hogy visszatérjek a személyes életre, rámegy sokszor az embernek az önértékelése. Vagyis hamis lesz, hogy divatos legyen, megosztáros, amikor már nem önmagát hozza, hanem a nagy közösség elvárásainak akar megfelelni, akkor is, hogyha belepusztul, ha belerokkan, elveszíti minden természetességét. Mert a közösség óvalja, vagy ha jobban tetszik, így szavazata, és most nem a betélkedőre gondolok, hanem arra a helyzetre, arra az állapotra, amelyben nem csak azok, akik kikerülnek a porondra, hanem azok, akik megpróbálnak mindig a világ elvárásainak megfelelni, üzletik, engedik a maguk életét. És ezt szeretnek akarnak megfelelni a munkahelyen, a családban, édesapaként. Hallunk ilyeneket, hogy édesapai szerep, meg édesanyai szerep. Rég baj van, testvéreim, ha szerepeknek akarunk megfelelni. Aki másban veszíti el önmagát, az olyan lesz, mint egy ablaküveg nélküli ablakkeret. Gyönyörűen át lehet látni rajta, ki lehet tenni a bulvármédiába, és az okni színéig mindent meg lehet róla tudni, csak éppen nincs védelem, úgy néznek át rajta, hogy üresen marad, tartalom nélküli az élet. Aki Istenben meri elveszíteni önmagát, és nem a világban, és másban, annak, hogy a hasonlatnál maradjak, az élete olyan lesz, mint egy ablak, amelynek az üvegét megtisztítják. Azon is át lehet látni, csak éppen véd, és megold. Amikor Krisztusban tisztul meg az élet, látszólag ugyanaz a váz, teljesen más tartalmat takar. És ezen a ponton találkozik az élet a Krisztusban kapott Isten fiúságnak a lényegével, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Hogy világítson. Azt mondja Jézus, ti vagytok a világ világossága. És gyertyát nem azért gyújtanak, hogy elrejtsék, hanem azért, hogy világítson azoknak, akik ott vannak a szobában. És ez már keresztelő János életére vonatkozik, mert az ő édesapja róla is beszél. A családban testélet öröm életéről és küldetéséről. De minden Krisztusban új életet nyert, tanítvány életet, olyan, mint keresztelő Jánosnak az élete. Mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait megkészítsd. Testvérem, aki hallod ma ezt az igét, vedd a szívedbe ennek az édesapának ezt az imádságát, önmagadra, családodra vonatkoztatva, személyes életedre, kicsi és nagy közösségre vonatkoztatva. Vajon te az Úr előtt jársz-e, hogy megkészítsd, elkészítsd az utat az ő számára? És még valamit szeretnék a vége felé, testvéreim, mondani. Isten üdvtörténete és a mi történetünk nem válik külön. Az advent nagy lehetősége éppen az, hogy az ember fedezze fel ezt. Nem megy el mellettünk a szeretet, bármit is harsog a világ, itt van. Isten beküldi a 2010. esztendőben is az ő szeretetét ebbe a világba Jézus Krisztus által. És akinek az élete kész, aki nem csak azt látja, ami a szem előtt van, hanem látja a szívével, a hitével, Istennek ezt a hozzánk küldött szeretetét azt tapasztalja meg. Nem ér véget az ünnep azzal, hogy eljön a beteljesedés. Akár ajándékban, akár családlátogatásban, bármi másban. Nem, akkor kezdődik valami új. Akkor, amikor a személyes élet ajándékai az Isten csodálatos tetteiben és az ő ajándékaként látjuk. Sokat idézik már-már elcsépelt Szent Exuperinek a kis herceg rókája. Jól csak a szívével lát az ember. Testvéreim, advent negyedik vasárnapján próbáljatok meg a szívetekkel látni. Nem befejeződik valami, hanem elkezdődik. Adja Isten, hogy úgy kezdődjön a ti életetekben, ahogy Zakariás életében kezdődött ez az új. Istenhez szóló és forduló hálaadással. Amen.